Valószínűleg nincs még egy olyan ember a rendszerváltás utáni magyar politikában, aki annyi kormánynak lett volna tisztviselője és pártnak politikusa, mint Kerékbárci Szabolcs. 21 évesen Antal József kabinettjében kezdett, az első Fidesz kormányban előbb Stumpf István miniszter kabinetfőnöke, majd a külügyminiszter tanácsadója, végül Los Angeles-i főkonzul volt. Majd a pártpolitika következett, előbb az MDF-ben, majd DK elnökségi tagként. 2016-ban kiszállt a politikából. Most Csatasorban címmel megírta visszaemlékezéseit. Emiatt kerestem meg. Én Kerényi György vagyok, ez a Szabad Európa podcastja. Kerékbárci Szabolcs beszél a Matáv büdzséjében szereplő milliárdos alkotmányos költségről, ahogy a kenőpénzt nevezik a politikában, beszél arról a 2 millió euróról, ami az illegális belépő volt a Budapest Airport privatizációjába, arról, hogy miért nem előzte meg Gyurcsány Ferenc a 2006-os pucskísérletet, és hogy miért bűnszövetkezett a Fidesz kormány. És a legtöbbet arról, hogy naivitás-e a közszolgálatának lehetőségét keresni a politikában, ahogy ő tette változatos pályája során. Kerékbárci Szabolcs, ülök itt a Szabad Európa stúdiójában, annak kapcsán, annak apropóján, hogy megjelentek politikai visszaemlékezései Csatasorban címmel az elmúlt 20 év magyar politika története az egyik szereplő szemszögéből. Azért ez egy kicsit furcsa, hogy egy fiatal ember visszaemlékezéseket ír.
Egy olyan időszakot ölel fel a könyv, a saját munkámon keresztül megnézve ezt az időszakot, amely szerintem az elmúlt 70-80 év egyik legizgalmasabb időszaka volt. Ez a rendszerváltozás után közvetlenül eltelt 22 év. A 92 és 94 közötti 2 évet, amit az Antal kabinetben töltöttem, az első könyvemben, a Tükörképben írtam meg, tehát ez annak a folytatása. 94, amikor az Antal Boros kormány elveszíti a választást, ott indul ez a történet, és 16-ban ér véget, 16 szeptemberében, amikor én kiléptem a politikából. Van annyi élettapasztalat, értek annyi sikerek, és főként annyi csalódás, vagy bukása, úgy tetszik, ami alkalmat ad arra, hogy az ember leszűri a tanulságokat.
2016-ban hagyta ott a közéletet. Mit csinál azóta?
Egy kis családi cégnél dolgozom. Ez egy ilyen egészségügyi vonal.
Pedig az hiányzott a portfóliójából.
Igen, igen. És emellett nyilván nagyon szorosan figyelem a magyar és a nemzetközi politikát napi szinten. Ez a sorscsapás vagy sorsáldás, hogy 6 éves korom óta tudatosan érdekel a politika, ezt én már soha nem fogom levetkőzni magamról.
Azóta nem volt kísértés, megkeresés a politika felől? Hogy bírta a 2022-es kampányt? Úgyhogy nem vett benne részt.
Úgy, ahogy a 18-ast is, semmin nem lepődtem meg, mindent teljesen logikus következményének tartottam azoknak a folyamatoknak, amelyeknek én is részese voltam. Egy kicsit, nem azt mondom, hogy elégtétel, inkább bosszantó az, hogy bejöttek azok a jóslatok, amelyek teljesen logikusan várhatóak voltak, és amelyeket én leírtam az elmúlt időszakban.
Már nem lehet megvenni a Fideszt.
Az, amit már 2014-ben láttunk, ugye amikor az akkori ellenzék 3 választás bukott el nagyon csúfosan, fondárosan az országgyűlését, az Európai Parlamentit és az önkormányzatét. Azok után látszott, hogy abban a szerkezetben, pártfelállásban, azokkal a vezetőkkel és azzal a stratégiával nem lehet a NER-t legyőzni.
De hát most összefogás volt.
Teljesen ugyanaz volt a szerkezet. Az, hogy néhány szereplő kijön vagy bemegy, miután ugyanazt a stratégiát követték, és a meghatározó vezetők ugyanazok voltak.
Mi volt ez a stratégia?
Ez a stratégia az volt, hogy lényegében semmi más nem számít, mint a minél szélesebb körű összefogása azoknak a pártoknak, amelyek a porondon vannak. És a stratégiának fontos eleme volt, hogy ezt a NER-t, a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, ezt a rezsimet úgy tekintik, mintha egy nagyon korrupt, nagyon rossz, ám mégis kormányzás volna. Tehát a legfőbb célja az volna ennek a NER-nek, hogy ő kormányozon az országban. Ezzel szemben én azt állítom, és azt állítottam, hogy a NER-nek a legfőbb célja nem az, hogy kormányozzon, hanem a NER-nek a legfőbb célja az, hogy egy bűnszervezetet hozzon létre és tartson föl minél tovább, vagyis hogy minél több anyagi erőforrás szerezzen bármi áron. Ez a bűnszervezeteknek az alapja. Így működött. Más kontextusban, más országban, de lényegében így működnek a szervezett bűnözői csoportok mindenhol a világban, Latin Amerikától, Európán át, az Egyesült Államokig, Távol-Keletig, mindenhol. És a kormányzás maximum stratégia, de inkább eszköz ezen cél elérése érdekében, tehát hogy minél több anyagi jót, anyagi erőforrást harácsoljanak össze, Ugyanígy eszköz a kultúrharc, eszköz a média bekebelezése, stb. Na most, ha a stratégia teljesen más, mint a valóság érzékelése, akkor nyilvánvalóan ahhoz választ az ellenzék is, vagy az ellenfél is eszközöket, és ha rosszul méri be az ellenfélnek, jelesül a NER-nek a célját, akkor nyilván rossz ellen stratégiát fog választani, amivel biztos bukásra van ítélve.
De a korrupciót ütötték, és kiderült, hogy a magyar társadalom nem rezonál a korrupcióra, mint hívószóra. A bűnszövetkezet az ugye korrupció révén szerzi a vagyonát.
Nem hiszem, hogy ma a korrupció releváns leírása lenne annak, ami az országban zajlik. Amikor egy hatalom, egy rezsim, egy bűnszervezet birtokba veszi az államot, akkor nincs szükség korrupcióra abban a formában. De... ahogy 2015, tehát ma nem az történik, hogy oda ennek és szép szóval, vagy keményebben szívességet kérnek valamilyen ellenszolgáltatás fejében, vagy éppen ellenszolgáltatást adnak valamilyen szívesség fejében, hanem egyszerűen elveszik, birtokba veszik, illetve a közjogi rendszert olyan módon alakítják ki, hogy fel se merüljön az, hogy nem tudnak hozzáférni erőforrásokhoz. Tehát az, amikor a magát ellenzéknek nevezők azt mondják, hogy ezt a korrupt rezsimet le kell váltani, akkor már megint egy rossz stratégiát követnek, ezzel megint nem lehet neki menni a rendszernek, mert hogy nem klasszikus korrupcióról
beszélünk. Akkor mit kellett volna mondani, a jogállamot? Az sem működik. Nem, nem rezonál.
Menjünk az alapokhoz. Ha azt mondjuk, hogy ez egy bűnszervezet, ilyet néha elmondanak, meg maffia állam, meg stb., akkor bűnszervezettel szemben olyan emberekkel, olyan szaktudással kell neki menni, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek egy bűnszervezetekkel szembeni küzdelemben. Tehát ez egy speciális szaktudást igényel. Ha ezek az emberek, ez a szaktudás hiányzik, akkor kiállíthatjuk a legjobb oktatáspolitikus, meg a legjobb egészségpolitikus, meg a legjobb nyugdíjszakértőt. Teljesen tévúton járunk. Pablo Escobar, amikor a kolumbiai kongresszusi képviselő választáson elindult, be is jutott egyébként, aztán lemondatták, akkor egy csomó favellában pénzt osztogatott, meg sportpályákat újított föl, és itt tovább. Senki nem ült le vele vitatkozni, hogy kedves Escobar úr, mit gondol ön a szociális ellátórendszerről Kolumbiában, mert mindenki tudta, hogy ennek az embernek egy eszközre van szüksége a képviselőségben ahhoz, hogy ő még szabadabban tudjon működni, mint drogtermesztő és kereskedő.
És ez nem volt eléggé hangsúlyozva a magyar kampányban?
Hát nem, hogy nem volt, nem ez volt a stratégiája. Hát nézze meg, hónapokig a 18-as választásokra is felkészülve, már én, amikor 16-ban kiréptem, már programot írtunk 18-ra, hogy milyen legyen az egészségügy, az oktatás. Ma Magyarországon szakpolitikai programot írni nem egy bonyolult dolog. Nincsenek végtelen számú megoldások az oktatás problémáira, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer, az önkormányzatok, a területfejlesztés, a mezőgazdaság problémáira. Nagyon sok okos ember ezeket már régen leírta. Csak elő kell venni, konzultálni kell velük. Egy bűnszervezetet azonban nem így lehet megbuktatni, hanem úgy, ha azt a szaktudást, azokat az embereket állítjuk csatasorba, akik bűnszervezet felderítésében, felmorzsolásában évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Természetesen egy kormányprogramnak rendelkezésre kell állnia, majd aztán kormányozni kell. De hogyha nem sikerül a bűnszervezetet legyőzni, nem sikerül stabilizálni, helyreállítani a demokráciát és a jogállamot, a jogszerű működését az államnak, miután kormányra kerül egy NER-rel szembeni demokratikus ellenzék, akkor akármilyen egészségügyi programunk lehet, egyrészt nem jut senki hatalomhoz, másrészt nem fogja tudni megtartani azt a hatalmat.
Azt mondta, hogy azt lehet látni, hogy mi a Fidesz vagy a NER működtetőinek a célja. Mi az ellenzék célja?
Én nem beszélek ma ellenzékről, tehát én azt gondolom, hogy 2014 végén elkezdődött az ellenzékiség felszámolása Magyarországon. 2018-ban már nem volt ellenzéke a NER-nek.
Már a NER része volt?
Már a NER része volt mindenki. Ha világosan látszik, hogy egy stratégia, egy szerkezet és egy vezetői összetétel nem működik, és nem buta emberek sok hónapos előkészítés után mégis ezzel a szerkezettel, stratégiával és vezetői összetétellel mennek neki a választásoknak, most 18-ról beszélek, majd miután ott x-szer bebizonyosodik, hogy ezzel a szerkezettel, stratégiával, vezetői összetétellel nem lehet legyőzni a NER-t. De ugyanezzel mennek neki 22-ben, és most nem ellenérv, hogy ott más szereplők is voltak, a más külső szereplők idomultak ehhez a szerkezetes stratégiához és vezető összetételhez, nem pedig megváltoztatták azt, tehát magyarul ez tök ugyanaz volt 18-ban, 22-ben,
de mint 14-ben. De 22-ben jött egy új szereplő, Márki-Zay.
Ő simult bele a korábbi rossz stratégiába, szerkezetbe és vezetői összetételbe, és nem hogy változtatott volna rajta, hanem részévé vált önként és dalolva. Semmi másra nem lehet következtetni. Ha valaki azt választja, ami biztos bukásra van ítélve, nincsen intelligensebb, logikusabb magyarázata ennek, mint hogy ő abban érdekelt, hogy ez fönnmaradjon. Más megoldása ennek nincsen.
Két példát jegyeztem föl ebből a könyvből, a Csatasorban című kötetéből, ennek illusztrálására, amiről most beszélt. Az egyik Ron Werbernek a 2014-es fellépése, belvárosban indult, és hát Rogán Antalnak akkor önött napról napra a Pasa-parki ingatlana, újabb és újabb eddig eldugott részleteket fedezett fel benne, és ezt máshonnan is lehetett hallani, hogy már elkészült egy szórólap, ami Rogánt ebben támadta, és hogy ezt Molnár Zsolt, az MSZP prominense és azóta is fő szervezője, főleg Budapesten pártigazgatója akadályozta meg. És hogy Ron Werber írt is utána Mesterházi Attilának egy levelet a választás után, ami azóta is titokban van tartva, hogy van mi szerepel, és ebben a könyvben azt írja, hogy önt is fölhívta Ron Werber. Mit mondott akkor?
Ez az utolsó szórólap volt a választási kampány utolsó napján gyakorlatilag, amit be akartunk dobni itt a postaládákba az 5. kerületi lakosoknak, és blokkolta gyakorlatilag a központ. Az MSZP blokkolta, mint én ezt megtudtam, méghozzá az 5. kerületi MSZP-s kollégáktól, akikkel együtt kampányoltam, és nagyon kiváló volt az együttműködésünk. És kértem őket, hogy menjenek keresztül a saját pártjuk központi falán, és ezt mégis próbáljuk meg kinyomtatni, és megszólalt ekkor a telefonom, hogy Ron Werber volt, soha az életemben azelőtt és azután se beszéltem vele, nem is találkoztunk soha.
Bocsánat, csak hogy a hallgatóknak, hogy az MSZP kampány tanácsadója volt, a 2002-es választás megnyerését lényegében neki tulajdonítják.
Így van.
Tulajdonképpen a tugolható listák előtt megcsinálta ezt az MSZP-nek.
Igen, és ő meglehetősen feldúlt állapotban beszélt a saját megbízóiról, az MSZP-ről, megfelelően trágár szavakkal fűszerezve, és azt mondta, hogy hallja, hogy én betonfalba ütközöm itt, nagyra értékeli az én erőfeszítéseimet, küldjem át a nyomda kész anyagát elektronikusan ennek a szórólapnak, ő maga oda megy a nyomtatóhoz, és kinyomtatja megfelelő példányban, ez így is történt, és ő maga átküldette megfelelő számban, több száz példányban ezt a szórólapot. Tehát ott már érezhető volt, hogy valamiféle fajta együttműködés sejthető a magát ellenzéknek nevezők egy része és a Fidesz között. Mi a csodáért nem mehettem volna, mint kés a vajban előre egy ilyen kampányban. Egy fontos dologra irányította rá a figyelmemet, ami bizonyítja ismételten azt, hogy szerintem igazam van, hogy ma már nincsen ellenzék, hogy egyáltalán nem történt szembenézés, már a 14-es háromválasztással sem. Semmilyen komoly önkritika nem hangzott el, semmilyen személyi következménye nem lett semminek, semmilyen stratégiaváltás nem történt.
A Pesterházi lemondott.
Mikor mondott le? Jóval később mondott le, és nem annyira önként. Tehát ilyenkor az a karakán kiállás, hogy felajánlják a párt vezetők a lemondásukat, vagy elfogadják, vagy nem. Van valamilyen perverz gondolat Magyarországon, hogy nincs visszaút a politikába, hogyha valaki egyszer onnan kilép. Hát olyan áron ne is legyen, ha tényleg ez igaz lenne ez az állítás, hogy minden struktúra, minden szerkezet marad megmerevedett állapotban a rossz és a biztos bukásra ítélt állapotában. Tehát van egy ilyen pozícióféltés, lehet, hogy vannak mögötte olyan alkuk, amik nem engedik elengedni ezeket a szereplőket. Magyarország egy következmények nélküli ország, és amikor én erre fölhívtam a figyelmet, hogy barátaim, ez nem fog így menni, ugye megírtam a Paradigmaváltás cikket, amit megjelentettem a 168 órában 16. szeptember 1-én, ez adott egy lökést a kollégáimnak, hogy engem távozásra késztessenek a DK-ból. Semmilyen rossz érzésem olyan szempontból nincs bennem, hogy én ezt egy logikus következtetésnek tartottam, hogy akkor el kell menni. Tehát, hogyha mindenki azt mondja körülöttem, minden erőfeszítésem ellenére, hogy jó az, ami van, picit kell rajta módosítani, de alapvetően jó az, ami van. Én vagyok az egyedüli a vezetésben, aki azt mondja, hogy az egész szerkezet minden rossz, ahogy van, 180 fokkal más kéne csinálni, részben másokkal, akkor egy idő után egy demokrata levonja a következtetést, hogy ebben a csapatban nincsen helye.
Nem tudnék a rendszerváltás utáni magyar politikából mondani olyan politikust, aki ennyi helyen megfordult volna, mint ön, bár egy kicsit keveredik a politikus, illetve a közigazgatási vezetőnek a szerepe az ön pályafutásában is.
Igen.
Mert a semleges, bürokratikus közigazgatási etoszt is képviseli, de időnként megmerítkezett a politikában politikusként is. is az Antal kormányban, kezdte a közigazgatásban.
Az előző könyvben van benne.
Igen. Aztán a Fidesz első kormánya alatt is a külügyminisztériumban volt, majd Los Angelesben lett főkonzul. Aztán jött az MDF, akkor be is lépett a pártba, és a Dávid Ibolya alatti ellenzéki MDF időben 2010-ig szerepelt. Aztán jött a Bokrosféle MOMA, jött a Polgári Platform, Két Zoltán, amelyekhez valamilyen módon köze volt, és végül a Demokratikus Koalíció, ahonnan 2016-ban távozott. Nagyon tág, hosszú pályaív. Írja a könyvében az első ciklusban, már az Orbán első ciklusában a MEG-ből való távozásakor, hogy valaki, egy kollégája azt mondta, hogy Szabolcs, te kilóksz közül.
Igen, ez kétszer hangzott el, ez a, olyan más vagy, mint mi. Ez majdnem szó szerint elhangzott egy kollégámtól, aki az utódom lett a Stumpf István kabinetfőnöki székében, illetve Gyurcsány Ferenc is elmondta ezt még a 16-os távozásom előtt 15-ben, hogy én annyira más vagyok. Engem a közszolgálat érdekelt. Szerintem az az egyik legmagasabb rendű hivatás egy közösség életében. Tehát amikor az egyéni ambícióinkat, az egyéni anyagi gyarapodásunk célját háttérbe szorítjuk, és azon munkálkodik valaki, hogy a közösséget szolgálja. A legkülönbözőbb módokon lehet ezt tenni, lehet a központi kormányban, lehet diplomáciai szolgálatban, lehet önkormányzatban, lehet bármilyen köztisztviselőként, vagy közalkalmazottként, akár pedagógusként, vagy egészségügyi dolgozóként, vagy bárhogy. Szerintem ez egy nagyon magasztos dolog, ezt már a görögök is így gondolták egyébként annak idején, amikor a demokrácia ugye megszületett. A közszolgálat etosza az egy nagyon erős hívószó volt mindig is számomra. Ahhoz kerestem embereket, társakat, csapatokat, hogy hogyan lehet demokratikus keretek között ezt a fajta közszolgálatiságot kiteljesíteni. De a politikus is közszolga.
De az ő céljai között a hatalom óhatatlanul szerepelnie kell.
Na de azért szerepel a hatalom, mert a leghatásosabban az emberekkel jót tenni, vagyis a közjót gyarapítani, a legközvetlenebb, leghatékonyabban kormányon lehet a végrehajtói hatalomban. De ez már a csúcsa tényleg a közszolgálatnak. Ugye az is fontos, amikor egy-egy embernek segítünk, vagy egy-egy családnak segítünk, de engem azért is érdekel, mindig a kormányzás, a központi kormányzás a közszolgálaton belül is, mert ott lehet a legtöbb embernek segíteni, a legtöbb emberrel jót tenni, a leginkább, legközvetlenebbül, leglátványosabban gyarapítani a közjót.
De mégsem állt meg mondjuk a karrier, a minisztériumi főosztályvezető, vagy maximum közigazgatási államtitkár, ez ami egy bürokratikus pályaévbe belefér, átment és a hatalom felement.
Igen, ugye a pártpolitikának a definíciója az, hogy a közhatalom megszerzésére irányuló tevékenység. A pártpolitikában lehet a leginkább elérni, mondjuk tankönyvszerűen, tehát ez nem feltétlenül mindig van így a gyakorlatban, de ott lehet a legkönnyebben a végrehajtó hatalomhoz jutni, tehát eljutni odáig, hogy az ember kormányra kerüljön, és kormányon meghatározza a közpolitikát.
Mennyire szólhat bele egy kormány az állam bürokratikus semleges működésébe? Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Igaza van, hogy aki a kormány, az uralja az államigazgatást, de mi polgárok mégiscsak a semleges közszolgáltató állam szerepében szeretnénk hinni, vagy én legalábbis. Titkosszolgálatokban is nagyon jól látni ezt, hogy meddig terjed az ország érdeke, és mikortól válik az egy párt egy hatalmon lévő formáció érdekévé, mondjuk, hogy információt szolgáltatunk a kormánynak. Tehát nem annyira tiszta ez a választóvonal kormány és államigazgatás között.
Igen, ugye amikor én elmentem a Harvardra kifejezetten közpolitikai mesterdiplomát szerezni, mert akkor is ez volt bennem, hogy a közpolitikát kell megismerni, miről szó lesz, hogyan lehet befolyásolni a kormányzást annak érdekében, hogy a lehető legdemokratikusabban, a lehető legtöbb jót hozzuk ki a közösség számára a közös javakkal való gazdálkodásból, akkor nyilván az én fejemben is az volt, hogy a nemzeti érdeket kell képviselni kormányon, a nemzeti érdek pedig jó esetben konszenzussal alakul ki egy országban, az ország értelmisége vagy véleményvezérei hosszú éveken keresztül érlelik ki magukból azt, hogy mi az országnak a nemzeti érdeke, vagy mi a nemzetnek az érdeke, és ezt képviseli aztán a kormány különböző hangsúlyokkal. Miután a nemzeti érdek meghatározza a prioritásait, ezek között szerepel például, hogy fékek és ellensúlyok, vagyis a jogállam kiteljesítésére épülő liberális demokrácia legyen Magyarországon, mondjuk, ha Magyarországról beszélünk, vagy hogy a nyugati szövetségi rendszer tagjai legyünk, ez mint egy abszolút fontos, alapvető nemzeti érdek, legyen egy szociálisan érzékeny, erős társadalmi szolidaritásra épülő, szabad, de szabályozott piacgazdaság, és így tovább mehetünk le a különböző területekig. Ha ezek a keretek megvannak, akkor innentől kezdve a kormányzásnak arról kell szólnia, hogy a különböző szakterületeken milyen hangsúlyokkal képviseli ezeket az érdekeket, vagy ezeknek az érdekeknek a megvalósulását. Mondok egy példát. Ha a szociális piacgazdaság megteremtése, fenntartása egy kiemelt nemzeti érdek az országban, akkor választhatja az egyik kormány azt a célt, hogy mondjuk jobban adóztatja, tehát többet von el a jobbmódú emberektől. Igen, tehát az adózáson keresztül lehet segíteni. De ugyanakkor gondolhatja egy másik kormány, ugyanilyen demokratikus alapon álló, ugyanígy erős társadalmi szolidaritást akaró párt, hogy nem, ő a gazdagoknál többet hagy, kisebb elvonást támogat, mert azt gondolja, hogy a magánszektor képes gondoskodni a szegényebb emberek felemeléséről, ebben az államnak ne legyen akkora súlya, és akkor itt már van egy politikai konfliktus, mondjuk pártok, vagy különböző irányzatok között. De ugyanez igaz a biztosítási rendszerre, a társadalombiztosításra, a nyugdíjrendszerre, és minden másra. Tehát az én elvem, vagy ideálom, inkább így mondom az, hogy legyen egy konszenzus az alapvető nemzeti érdekeinkről, de utána a kormányzás szóljon praktikus kérdésekről, hogyan segíti a társadalmat, hogyan akarja a közjót, a közös javunkat szolgálni, milyen prioritásokkal, és ne pedig másról szóljon a kormányzás. És ebbe beleillik az, amit ön mond, hogy a polgárok azt várják, hogy a közszolgák, a köztisztviselők azok legyenek úgymond pártsemlegesek, vagy ideológia semlegesek. Igen, mert ők egy ilyen rendszerben nem kell, hogy attól féljenek, hogy a kormány el akarja lopni a vagyonukat, ideológiai vagy pártlojalitást követel tőlük, nem. Világos célkitűzés mond meg, hogy most ez legyen az adózás, ez legyen a nyugdíjrendszer, ilyen legyen az oktatás, és így tovább. Ti meg végrehajtjátok azt, párt semleges, politika semleges, ideológia semleges, ha úgy tetszik, de nem érték semleges. Tehát az ideológia semlegesség az nem jelent érték semlegességet. Egy felnőtt, érett embernek, aki a közösség vezetésére pályázik, igenis legyen felismerhető, mástól jól elkülöníthető, saját maga által is büszkén vállalt értékrendje. De ez nem jelent feltétlenül ideológia vagy izmus melletti elkötelezettséget.
Ezért tudott ennyi különböző platformú formációval együtt dolgozni, abban szerepet vállalni?
Én lényegében mindenhol ugyanazt kerestem, ugyanazt az értékrendet és ideált próbáltam képviselni. Van, amikor beszuszakoltam magam egy ilyen ideológiai definícióból, szabadelvű konzervatívnak definiáltam magam. Mára már úgy gondolom, hogy bőven elég az, hogyha az ember megkérdezik, hogy milyen érték vagy ideológiát van magának, akkor én visszakérdezek, hogy kérdezem, hogy mit gondolok az oktatásról, mit gondolok a szegénységről. És akkor elmondom egy mondatban, hogy egy államnak nem az a dolga, hogy az amúgy tehetős, rugalmas, tetrekész embereket még tovább segítse a másoktól elvont jövedelmek hozzájuk csoportosításával, hanem őket békén kell hagyni, világos szabályokat kell nekik és verseny egyenlőséget teremteni, és az államnak, a közösségnek a legfontosabb feladata, hogy a leszakadók leszakadását megállítsa, és az elesetteknek segítse. Ezzel már elmondtam valamit, amit egy baloldali értelmezhet így, egy jobboldali úgy. Amikor én a kormányzásban vagy a politikában mozogtam, akkor ilyen elvekhez kerestem társakat. Én nem léptem be 2007-ig semmilyen pártba. Azért, mert nem éreztem magam felkészültnek. 2014-ben, amikor én már elmúltam 40 éves, és ki kellett állnom országgyűlési képviselő jelöltként emberekkel, akár itt az 5. kerületben, vagy máshol, vagy kellett utaznom az országban, mint országos politikus, fórumokat tartani, interjúkat adni, stb. Én éreztem az őrült nagy felelősségét annak, hogy azt kérem az emberektől, hogy mondjanak le a döntésük egy részéről, adják oda a döntésük egy részét nekem. Ezt kéri egy képviselőjelölt. Majd én tudom jobban, mint te, kedves választópolgár, hogy hogyan költsem el a te pénzedet, hogy milyen döntéseket hozzak rólad. Tehát én soha nem tartoztam azok közé, és ámulok ilyen fiatal embereken, hogy ők bemernek ülni egy országgyűlésbe, és mernek nyilatkozni, és majd aztán döntéseket hozni egy gomnyomással ott a parlamentben, hogy milyen legyen ez és ez a terület. Én nem vettem ezt a bátorságot, és ha belegondolok most is 51 évesen, hogy mit jelent egy kormányzással kapcsolatos ambíció, akkor az embernek a szerénysége, amely azért nyilván ne bénítsa meg a tettvágyát, az azért ott van. Ez óriási felelősség. És amikor azt láttam különböző helyeken, hogy hát nem találok társakat, ebben a dologban, nem úgy gondolják az emberek, nem hasonlóak az ambícióik, mint nekem, akkor le kell vonni a következtetést, és el kell onnan menni.
Azt most már tudjuk, hogy ön mit keresett, mit keres. Mi vezeti a többi politikai vezetőt? Mit gondolnak? Azt írja a könyvben egy helyen, ezt a fideszesekről írja egyébként, hogy csak a saját anyagi gazdagodásuk vezérli őket. Mit gondolnak a közjóról azok a emberarcúnak nevezett fideszesek, akikkel ön együtt dolgozott, mondjuk Fellegi Tamás vagy Stumpf István? Mi ezeknek az embereknek a motivációja?
Hát ezt tőlük kellene megkérdezni, vagy elemezni kéne az ő életüket. Én azt látom, végtelenül kontraszelektált ez a magyar közélet és ez a magyar politika, de általában az úgynevezett elit is. Most tiszteljük meg a véleményvezéreket az, hogy elitnek, vagyis minőségi értékrendbeli kiválóságoknak tekintjük őket, tehát legyenek ezek bármilyen véleményvezéri pozícióban ezek az emberek. Nézzünk rá arra az eredményre, amit ők produkáltak a munkájukkal. Szerintem az bizonyítja azt, hogy ők mit akarnak. Hát ha ez az ország 90-ben a rendszerváltozáskor konszenzusa minden párt azt mondta, a rendszerváltoztató párt, hogy itt mi Ausztriát, tudom én, 10 éven belül utol akarjuk élni, anyagi értelemben. Meg olyan értelemben, hogy ne legyenek szemetesek az utcák, meg szépen nyílt fű legyen. Meg hát minden, amit a 80-as években, 70-es években láttuk, amikor átmentünk időnként Ausztriába, eljutottunk, vagy eljutottak a szüleink nyugatra, szeretnénk úgy élni. Magyarként, magyar nyelven, a magyar kultúrához, értékekhez ragaszkodva. Kérdezett ugye néhány embert, emberarcú embereket, de beszélhetünk az úgynevezett ellenzékről is. Mivel járultunk hozzá, én magam is, amikor ott voltam közelben, akármilyen kis szereplőként is, mivel járultunk mi egyénileg ahhoz, hogy ezt az álmot elérjük? Mivel járultak ezek az emberek, akik nálamnál fontosabb pozíciókban voltak adott esetben életüknek egy-egy szakaszában, ahhoz, hogy mi jobban éljünk? Csúfos a mérleg.
Tisztán az ön érdek vezeti a politikusokat? Hát a nézze... közjóról ők már semmit nem gondolnak? Vagy azt hiszik, hogy amit képviselnek, az a közjó?
Gyarapodott a közjó? Ezek az emberek nem buta emberek, gyarapodott a közjó. Az oktatás színvonala magasabb lett az elmúlt időszakban? Az egészségügy színvonala magasabb lett? Magyarország gazdasági stabilitása, mondjuk egy IMF tárgyalásokért felelős miniszter, vagy korábban gazdasági, nem tudom, milyen miniszter volt a Fellegi Tamás annak idején, a gazdaságpolitikánk hozzásegít ahhoz, hogy Magyarországon ne legyen olyan település, ahol nem iható a csapvíz, több száz ilyen település van, hogy ne legyen olyan település, ahol vannak nem kövezett utcák, több száz ilyen település van, ahol lényegében a mély szegénység az csak egy kivételes helyzet legyen. Magyarországon több száz olyan közösség van, ahol a mély szegénység alapdolog. Én azt mondom, igen, a magyar politika szereplőinek a 99%-át a merő önérdek, önigazolás és anyagi gyarapodás vezérli. Semmilyen más következtetésre nem tudok jutni, ha ránézek az országra és körbenézek.
A rendszerváltás óta közelebb, távolabb, de a pártvezetők, akik közül több kormányfő is volt, közelében dolgozott. Röviden jellemezné nekem őket, Antaltól kezdve Orbánig?
Számomra Antal etalon, nyilván ennek az is az oka, hogy fiatal voltam, 21 éves, amikor a kabinetjébe kerültem, és hát akkor az ember sokkal fogékonyabb minden iránt. Minden egyéni, önző, akár anyagiakkal kapcsolatos szándéktól mentes volt Antal József. Ő megtestesítette azt, az elmúlt 30 évben az egyedüli ilyen miniszterelnök volt, akit ennyire csak az érdekelt volna szenvedélyesen, hogy ő a közjót szolgálja, és valóban közszolga legyen.
Tehát róla van a legjobb véleménye.
Ebből a szempontból igen. Mindenkinek elismerem az erényeit. Ugye Horn Gyulát én egy gyalázatos múltú embernek tartom, amit 56-ban, 57-ben pufajkásként tett, és megvan a véleményem arról, hogy a rendszerváltozásig ő milyen szerepet töltött be külpolitika alakításában, de nem vitatom el tőle azt az érdemet, hogy nélküle nem lett volna rendszerváltozás Magyarországon.
Boros Péter
egy átmeneti miniszterelnök volt, én nagyon tiszteltem és kedveltem őt a humoráért, és azért a praktikus megközelítésért, ahogy ő a miniszterelnökséget és a közhatalmat fölfogta. Őt se fűtötte anyagi ambíció vagy ilyen szándék. Sajnálom, hogy az utóbbi 11 néhány évben eltávolodtunk egymástól, és ő valamilyen számomra érthetetlen oknál fogva teljes mértékben beállt a NER mögé.
Nem volt ő zsarolható?
Nem hiszem. Semmi erről nem tudok. Arról viszont tudok, hogy 2010 előtt előtt éles kritikusa volt Orbán Viktoréknak, és ez többször el is mondta a nyilvánosság előtt. Ugye ő tanácsadója volt az első Orbán kormány alatt az akkori Orbán Viktor miniszterelnöknek, és nagyon negatív tapasztalatokat szerzett.
Dávid Ibolya? Ugye nem volt miniszterelnök, de pártvezető.
Igen, volt. Én ővel szemben elfogult vagyok pozitív értelemben, mert vele nagyon sokat dolgoztam együtt, egy rendkívül becsületes, tisztességes, jó arányérzékkel rendelkező embernek ismerem őt, aki megmaradt közvetlen, normális, hétköznapi embernek, tehát nem szállt el attól, hogy ő milyen pozícióban volt. Nyilván azoknak a kényszereknek volt ő is a fogja, amelyek alakításában részben ő is közreműködött, tehát ezt azért nem szabad elvitatni.
A 70-30-ra gondol?
Nem, maga a párt szerkezet. Ugye nekem visszatér a könyvben többször, hogy mikor kell kiszállni mondjuk a politikát. Mikor kell azt mondani, hogy mindent megtettem, próbálkoztam erről, arról, amarról, minden irányból, mindenhogyan, nem tudok változtatni ezen a veleig romlott politikai struktúrán. Most van itt az ideje, hogy kiszálljak, és egy erős jelzést küldjek. Idáig nem jutott el Ibolya 10-ig, de nem merném azt mondani, hogy ez helyes volt, vagy helytelen volt, ez volt. Én biztatom őt arra egyébként, minden alkalommal szinte, amikor találkozunk, hogy írja meg a maga emlékiratait. Nagyon érdekes lenne.
Jöjjön akkor a Diabló, nem,
ja.
Gyurcsány.
Ja, igen. Nem hiszem, hogy abszolút nem úgy gondolok rá, mint Diabolóra, abszolút nem. Én őt 98-ban ismertem meg, 98 végén, amikor bejött hozzám a miniszterelnök hivatalba, akkor én ott kabinetfőnöke voltam Schlumpfnak, és a képviselői klub helyzetével, amelynek ő volt a tulajdonos annak a Szalai utca ingatlannak, arról beszéltünk. Tulajdonképpen, és ezért is csatlakoztam a DK-hoz 13 őszén, mert egy nagy reménységnek tartottam. A ő kormányzásáról 2004 és 9 között nekem megvolt a nagyon kritikus véleményem, ez a könyvemből is kiderül. MDF szóvivőként és elnökségi tagként...
Hát akkor nem tarthatta reménységnek, hogyha látta azt a kormányzást.
Igen, de a magyar realitásban éltem, és pontosan tudtam, hogy mik azok a kompromisszumok és kényszerhelyzetek, vagy azt hiszem, hogy majdnem pontosan tudtam, amelyek meghatározzák egy kormány működését. És 13-ban tényleg úgy gondoltam, majdnem 2 évig tárgyaltam, vagy beszélgettem a DK-s sokkal, mielőtt én csatlakoztam hozzájuk. Én azt gondoltam, és abban bíztam, hogy itt történt egy cezúra. Történt az egész akkori kormányzásnak az átgondolása, és egy más pályára tud állni a Gyurcsány Ferenc vezette DK. Én őt személy szerint szimpatikus embernek tartottam, akivel lehet beszélni, akinek vannak önkritikus megjegyzései, aki úgy tud ránézni saját magára, a saját működésére, hogy abban van egyfajta irónia, és van egyfajta önreflexió. 14 után, a 3 bukott választás után kezdtem azt érzékelni rajta is, meg más kollégákon is, hogy itt a pozíció megtartása az fontosabb, mint
tehát,
hogy...
Tehát, hogy ő csak az ellenzék vezére akar lenni.
Igen, és akkor én már kezdtem elveszteni nem azt a véleményemet, hogy ez egy valódi ellenzék lenne, amelynek akkor még 16 összégén is része voltam. Tehát, hogy itt valóban mi gyökeresen mást akarunk. Nem akarok most találgatásokban, hogy miért történt így, ezt majd monografikusan dolgozza föl valaki. De ő nyilván számomra ilyen szempontból egy csalódás volt.
Bajnai
Gordont én egy túlértékelt embernek tartom. Ő kötött egy dílt a mögötte álló párttal, illetve kívülről az SZDSZ, ugye akkor már az SZDSZ nem volt a koalíciónak a tagja, de ők lényegében támogatták. És egy technokrataként vezényelt le valamit. Én igazából egy ilyen pozitív semlegességgel gondolok az ő személyére, tehát kellemes ember, de fogalmam nincs, hogy ő karakán módon mit gondol az országról, világról. A kétharmadban minősített szerepet Gyurcsány Ferencnek tulajdonítom. Ott szerintem a 2006 ősze volt egy nagyon komoly hozzájárulása a Fidesz kétharmadához, illetve hogy azt miért nem előzte meg, akadályozta meg az akkori kormány, és
tehát korábban miért úgy... kellett volna mondani?
Nem, szerintem meg lehetett volna akadályozni ezt a magyar demokratikus államrend megdöntésére irányuló pucskísérletet. Ennek voltak előjelei.
Nem
a kordonbontása, maga a 2006 ősze. Ha az egy demokratikus államrend ellen megnyilvánuló pucskísérlet volt az én meggyőződésem szerint, és meggyőződésem, hogy ezt előre lehetett tudni, hogy ez fog történni, akkor egy kutya kötelessége egy demokratikusan választott kormánynak, hogy egy államrend megdöntésére irányuló pucskísérletet megelőzzön,
de
megakadályozzon.
Azzal támasztja alá, hogy mondjuk Mátrai Mártának voltak a szélső jobboldali protestálók.
Nem, ez rengeteg nyilvános információval is alá lehet támasztani. Például megírta a Debreceni József a 2006 ősz című könyvét egy jó pár évvel ezelőtt. Abban ő tényeket, bizonyítékokat sorol, amiket senki soha nem cáfolt, se a Fidesz, se senki.
Én nem olvastam, mint a Gadás 1-2-t mondaná?
Kik hogyan egyeztettek?
Hát Fideszesekkel
nem csak. Tehát én azt gondolom, hogy itt magasabbra vezetnek a szálak. Ezek ezek mind kinyomozhatóak lesznek és bizonyíthatóak lesznek egyszer, ha valaki erre szánja magát, akkor nekem többször Gyurcsány olyan magyarázatokat adott, amikor ezt feltettem neki ezt a kérdést, hogy miért nem előzte meg, és miért nem lépett föl ő felelős kormányfőként, azt mondta, hogy, és ezt leírom a könyvben, hogy itt olyan összefonódások vannak, nagy koalíciós összefonódások pártok között, hogy erre ráment volna az MSZP is, meg nem tudom, ez a mindenkinek a politikai vége lett volna, több ilyen magyarázat van ezzel kapcsolatban. Én ezeket nem tartom elfogadhatónak azért, amiket mondtam, tehát hogyha én birtokában vagyok a legfőbb tényleges vezetőjeként, közjogi méltóságként, és tudomásom van olyan információkról, hogy meg akarják dönteni az államrendet, akkor akár a személyes karrierem vagy pozícióm feláldozása árán is ezt megpróbálom megakadályozni. És Orbán Viktorra visszatérve, én nagyon őszintén azt gondoltam 94 után, egészen 98 nagyjából őszéig, hogy ő és a csapata az egy valóban polgárosodó Magyarországot kíván. Tehát egy ilyen márai értelemben, polgári Magyarország, egy bibói értelemben demokratikus polgári Magyarországot képvisel. Én ezt komolyan elhittem. Normális, józan ember, ráadásul a 20-as éveiben, amiben én voltam akkor, nem is tudtam elképzelni őszintén szóval, ez vegye jóhiszeműségnek vagy naivitásnak, hogy valaki kifejezetten azért akar hatalomba kerülni, hogy a hatalmat birtokolja, és mondjuk minél több anyagi erőforráshoz jusson hozzá. Ez nem fért bele az én neveltetésembe, az én tanulmányaimba, az én Antal kabinetben eltöltött időmbe, az olvasmányaimba. Szóval,
és mikor bizonyosodt meg róla, hogy ez így?
Sok apró jelből, amikre én utalok egyébként a könyvben, tehát amikor azt érzékeltem, hogy itt van valami más, mint cél, mint a közjó gyarapítása. Tehát én úgy mentem be a kormányba, és úgy viszonyulok a politikához, hogy aki meg akar gazdagodni, az ne legyen közszolga. Se politikus értelemben közszolga, se köztisztviselőként közszolga. Éljen jól, hát ugye a görögök is megfizették a maguk közigazgatási meg politikai vezetőit, nem gazdagodtak meg, de egy felső középosztálybeli életet élhettek. Ez nyugaton is így van. Létezik ilyen politikai és közszolgálat. Ez elérhető cél, nem csak egy ilyen delíriumos álom. És amikor azokat a jeleket érzékeltem, hogy itt van valami más, ami ugye hát 2010 után bebizonyosodott, hogy valóban ez a céljuk, 98 és 2002 között azért még például az MDF gátat szabott ezeknek, meg a koalíciós kényszer, hogy nem volt kétharmada a kormánynak, illetve egymagában a Fidesznek főleg nem. Akkor én láttam, hogy hát nem ilyen lovat akartunk. Tehát én akkor úgy döntöttem, hogy 99-ben kiszállok. Ide nem kellek én. Vagy nem én kellek.
Azért Los Angeles időpontban.
Hát azért elő két évig Bartonyi János főtanácsadójaként dolgoztam benne a külügyminisztériumban, és utána mentem ki Los Angelesbe, igen.
A Fidesz vezető politikusai között az elmúlt 30 évben tudna mondani olyan embereket, akiket nem ez a drive vezet?
Nem. Nem. Mondok egy példát. Én 92-ben ismertem meg Martonyi Jánost, akit én rendkívül tiszteltem, mind a mai napig tisztelem a tudását.
Aki államtitkár volt az Antal
kormányban. Aki államtitkár volt, igen. Egy kifejezetten felkészült, több nyelven tárgyalóképes, számomra is bizonyítottan a külföldi szakmai partnerek által nagyon tisztelt, megbecsült ember. Pontosan lát, és mi magunk is beszélgettünk erről, nem egy ízben, 99 és 2001 között, hogy miről szól a Fidesz kormányzás. Ő azzal, hogy hallgatott, azzal a bölcsességgel, egy generációval idősebb emberként lehetősége is lett volna, hogy a véleményét megfogalmazzon. Egzisztenciálisan nem volt problémás helyzetben, tehát ha kiszáll, akkor se nem légüres térbe került volna. Tehát minden körülménye lehetőséget adott volna neki, hogy jelzést küldjön. Gyerekek, ez így nem jó. Először belül megpróbálj módosítani dolgokat, majd esetleg lemond. Azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt. Tudik, nincsen háborús helyzet Magyarországon, mi döntjük el a saját sorsunkat 30 éve. Nincsen olyan külső kényszerítő erő, mint mondjuk volt a két háború között, mondjuk a 40-es években, amikor néhányan azért vállaltak kormánytagságot, Kállai Miklós, hogy próbáljon egyensúlyozni a hatalmak között, és a Miklósban erősen tárgyalta a nyugati hatalmakkal, és próbálta menteni a menetet. Semmilyen nem. Nincsenek kifogások. És Martonyi maradt benne a struktúrában olyannyira, hogy 2010 után is vállalt miniszterséget. Erre nem tudok választ adni. Minél intelligensebb, műveltebb, okosabb valaki, minél inkább polgár a szónak az intellektuális értelmében, annál nagyobb a felelőssége, hogy ez a rendszer kiépült és hogy fönnmarad.
Előbb említette a 2006-os pucskísérletnek minősített tévészékházastrom, illetve utána az utcákon való folyamatos lázongásokat, és hogy Gyurcsány arra hivatkozva nem akart ezzel szembe menni, hogy olyan összekapcsolódások vannak itt a politikai erők között. A könyvében három esetet ír le, mind a három nagyon érdekes volt. Az egyik, amikor a privát szférában dolgozott ön, azt írja, hogy egy milliárdos alkotmányos költsége volt a MATÁV büdzséjében az ő monopól helyzet. A másik, amikor a Budapest Airport privatizációja zajlott, és egy nyugati cég tőkéscsoport megkereste azt a céget, ahol ön is dolgozott, és lementek az azóta elhunyt Toller László szocialista polgármester pécsi tanyájára, ahol elhangzott nem Tollertől az, hogy 2 millió eurót kell ahhoz, hogy ez a második körbe tovább jusson a cég, letenni egy alvállalkozó cégnek a számlájára. És a harmadik pedig az a Gyurcsány Ferenc idézet, ami nem egy konkrét példa, hogy már DK-sként, hogy ne toljuk túl ezt az antikorrupciós biciklit, nem pont így hangzik el, mert mi is rámehetünk.
Igen, hát nyilván mosolyognak azok, akik ezt a podcastet hallgatják, mert minden egyes hallgató tud 25 hasonló sztorit a saját vállalkozói, vagy akármilyen életéből felsorolni. Ez a magyar valóság. Tehát én néhány dolgot villantottam fel, ehhez még hozzávehetjük azt, amikor Belgrádban tárgyaltunk, szintén akkor egy pénzügyi tanácsadó cégnek voltam a munkatársa, és az ottani legnagyobb telekom cég magáncég vezetőjével, aki nem is csinált nagyon titkot abból, hogy ők hogyan szoktak üzleteket szerezni. De egészen balkáni maffia módszerek, oda megy valaki egy céghez, amit meg akar szerezni, a tulajdonos nem akarja eladni, és akkor második alkalommal már letesznek egy pisztolyt az asztalára, hogy akkor most itt legyél kedves aláírni, és reméljük, hogy a gyerekeid jól vannak. Szó szerint így hangzik el. Ez a valóság. Hát ezzel azért nézzen mindenki szembe, egy bűnszervezet, az így működik. Tehát az nem úgy működik, hogy betartjuk a jogszabályokat, mert akkor az egy jogállam. Hát itt bűnszervezetről beszélünk. Igen, ez egy nagy koalíciós rendszer volt. Másként hogyan lehetne ezt fönntartani? Tehát, hogyha itt valóban az ország egyik fele, most értsük ez alatt az értelmiség, a véleményvezérek, az elit egyik fele nagyon határozottan, nagyon markánsan, nagyon karakánul ezzel szemben állna, hát arról tudnánk. Látnánk a kollégákon. Most egy példát mondok, miért nem tud egy valódi ellenzék, amely a bűnszervezet ellen jön létre, föllépni Magyarországon. Ennek az egyik szükséges, még ha nem is elégséges, de alapvetően szükséges feltétel az anyagi erőforrás megléte. Milyen az az ország, ahol gazdag emberek, akik a saját szavaik szerint nem értenek ezzel a rezsimmel egyet, a vagyonuk kevesebb, mint 1%-át áldozzák mondjuk, vagy 10%-át áldozzák csak arra, hogy mondjuk egy ellenzéki törekvést támogassanak. Hát ez komolytalan. A két háború között, ami nem volt egy mai értelemben vett demokrácia egyetlen évében sem, akkor magánemberek építettek stadionokat, magánemberek adtak közösségi célokra pénzeket az adózott jövedelmükből. Büszkén vállalva, nem elbújtatva, nem cégeken keresztül, nem egy politikus anyósát alkalmazva egy akármilyen cégnél, hogy ki ne derüljön, nem. Karakánul bele a közepébe. És ők is vállaltak személyes kockázatot. Hát kockázatvállalás nélkül nincsen előrelépés, nincsen demokrácia. Nem félünk. Demokrata az, aki nem fél. Ha félelem van, ha ezért nem áldozunk, ha nem vagyunk sokan, akik akarnak egy változást, akkor nem is lesz változás. Ez volt érezhető 90-től kezdve, ugye kezdődött a székházügynél, ami egy ilyen MDF Fidesz székházügy, ami az egyik markáns sarokköve volt, az egyik fő pillére volt. Persze minden...
Csak elő voltak már készítve azok a cégek, amelyek...
Minden legálissá válhat, ha a törvényeket úgy hajlítom. Ma is ebben a közjogi akkor, rendszerben minden legális.
Hát akkor az Antal kormány az ön által nagyon tisztelt Antal kormánya hozta meg.
Az én általam nagyon tisztelt Antal József. De az Antal kormány, meg Antal József személye, az azért két különböző dolog, és azért az első ciklust én abból a szempontból kiveszem ebből, egyáltalán nem mentem, sőt, elítélem a székházügyet. Akkor mindennek az alapjait kellett lerakni. Tehát én egy kicsit kiveszem azt az első 4 éves ciklust azért, hogy korrektek legyünk az elmúlt 30 év tagalásakor, mert az egy egészen különleges helyzet volt. Tehát azok a példák, amiket én soroltam, azok azt bizonyítják, hogy ebben így vagy úgy mindenki benne van.
Hadd váltsak egy kicsit. Ön a Balli értelmiség, nem is tudom, egyik műhelyének számító Bitószalomba is megjelent a 10-es években. Bitó László Amerikából hazajött milliómos, aki támogatta az ellenzéket, sőt, aktív formálója is volt, legalábbis vágyait kifejezte. Az ellenzéki politizálás kapcsán ez szimbólumá vált ennek a, még a rendszerváltásba, a maga nagyságába beleragadt balliberális értelmiségnek a politika csináló szerepe kapcsán a Bitószalon. Ön egy keresztény, konzervatív, gyökerű politikus ember. Mibe különbözik a ballib értelmiség a konzervatív értelmiségtől?
Bitó Laciról, ugye ő mindig Lacinak szerette magát, tehát elutasította a Bitó úr, vagy a Laci bácsi, vagy ilyen megszólításokat, tehát nem tiszteletlenségből, vagy ilyen intimpistáskodásból, de én Lacinak, Bitó Lacinak fogom őt hívni, mert ehhez ragaszkodott. Tavaly itt hagyott bennünket Laci, és tartozom neki annyival, hogy elmondom, hogy nálánál önzetlenebb, saját maga számára semmit nem akaró idealistát, ő egy márai szavai értelmében vett polgár volt.
De nem is rá akartam kérdezni.
Keveset ismertem, de azért hadd mondjam ezt ezen a helyen is. Ez az ember adott fórumot, szalont.
És akkor ott az ellenzéki politikusoknak meg kellett jelennie, ott a Pozsonyi úti értelmiség tetemre hívta őket.
Igen, a Laci egyébként rengeteg embert hívott az akkori kormányoldalról is, tehát a mai kormányoldalról. Én Prőleg Ergelyen kívül másra nagyon nem emlékszem, hogy oda merészkedett volna.
Minden különbözik a két értelmiség?
Mind a két értelmiség, én azt gondolom, hogy beleragadt saját magába. Ugyanaz az árok szemlélet jellemző mind a kettőre. A gesztusok, a szavak, a felhozott példák, emlékek mások. De a végkimenetele, a működésüknek, a gondolkodásuknak ugyanaz. Megint csak arra tudom önt is biztatni, meg magamat is, hogy nézzünk körbe az országban. Hát egy értelmiségnek az lenne a feladata, hogy szebbé, jobbá tegye, próbálja tenni a maga eszközeivel, a maga szellemi erejével és cselekvő erejével az országot. Olyan területeken, amely területeken az állam, vagy azoknak a képviselői, a kormányok nem képesek. Hát ehhez képest az ellenzék kiszolgálta a politikát. A balliberális értelmiség ugyanúgy a politika szolgálatában állt, a pártpolitika szolgálatában állt, mint ahogy a magát konzervatívnak vagy keresztény középosztálybeli értelmiségnek nevezett értelmiség. Az értelmiségnek függetlennek kéne lennie. Hát nem ez lenne a lényeg. Nem vagyok annyira naív, nyilvánvalóan az értelmiség, aki mondjuk olyan helyeken dolgozik, amit államilag finanszíroznak, hát ő függ az államtól. Na de hát, ha nem feszegeti a határait legalább, ha nem állítja kihívás elé a kormányt, ha nem mondja azt magáról, hogy mi vagyunk többségben, kormány, te bennünket szolgálsz. Nem mi szolgálunk titeket, hanem ti bennünket. Nem, ehhez képest az elmúlt 30 évben folytatódott az, ami a Kádár rendszerben volt. A mindenkori kormány az, amelyiket szolgál mindenki más az országban. És az értelmiség önként és dalolva ezt teszi.
Azért ez nagyon érdekes, hogy 22-ben a klasszikusan konzervatívnak, polgárinak minősített budai kerületek lettek az ellenzék csomópontjait. Ez nem tudom, hogy mit jelent. Bővült a lakosság, vagy pedig ez a keresztény középosztálybeli értelmiség levált a Fideszről?
Én azt is látom, hogy a politikát és a hatalmat nem nagyon szerette soha senki Magyarországon. Tehát mindig van nyilván egy szűk ilyen mag, külüzös. Lehet, hogy néhány százezer ember, akik vallásosan szerették annak idején Hortit, szerették Kádár, de kihallott arról, hogy szeretik Losonczy Pált, vagy Lázár Györgyöt, vagy én nem tudom kicsodát, vagy Acél Györgyöt. Ma is nyilván sokan szeretik Orbán Viktort, szeretik Gyurcsány Ferencet, szeretik nem tudom kicsodát a pártvezetőket, de nem ez a többség. A többség, ha bárhol megy az országban és kérdezi az embereket, utálják a hatalom embereit. De félnek tőlük, tőlük remélnek megoldásokat. Magyarországon a történelemben mindig az úgynevezett elit, az adott kornak megfelelő elit, még akkor is, ha nem így nevezték, csinálta a változást, csúnya szóval mondva. Majd nyilván a nép mögéje állt, és mindenféle rendőrangú emberek küzdöttek. És ma is ennek kéne lenni, csak amikor az elit bele van rondán mondva korrumpálódva, vagy le van fizetve, vagy bele van lustulva abba, hogy a mindenkori hatalom mögött áll, amelyik hatalmat ő éppen preferálja, akkor ott mit lehet tenni? Igen. Tehát éppen azok nem cselekednek, akiknek történelmileg Magyarországon cselekedniük kéne.
Mielőtt befejezzük, egy kicsit különzzünk, mert az ön pályáján azért a külpolitika volt talán a legmeghatározóbb terület. Valószínűleg összefügg is ez azzal, hogy nem különböző szakpolitikákban merült el, hanem mondjuk a nemzet érdekét klasszikusan és markánsan kifejező külpolitikában, vagy a központi kormányzásban. Csak egy aspektus, az a fajta különutasság, amit Orbán Viktor képvisel büszkén, ez az unortodoxia, ahogy ő szokta nevezni. Könyvében is idézi az akkori amerikai nagykövetet, aki Gyurcsány kormány hiszem, ott itt April Foley volt akkor talán, aki nagyon bűnösnek tartotta a Gyurcsány kormány, részben a Putyinhoz való túlzott közelségük miatt. Kormányon egy ilyen félperifériális országnak két nagyhatalom között ez a lavírozgatás, ez egy alapvető létformája, nem? Nem vagyunk egy kicsit igazságtalanok, amikor megvádoljuk Orbánt azzal, hogy elköti a hajónkat a nyugat kikötőjéből?
Ha világos egy kormányzat értékrendje, és világos az ebből fakadó érdekrendszer, hogy egy értékrendszerre épül az érdekrendszer, akkor szerintem itt nem kéne, hogy konfliktus legyen. Hát ha vannak sarokkövei a magyar érdekeknek, akkor az a külpolitikában biztos, hogy a transzatlanti vagy euróatlanti kapcsolatrendszer. Ez megkérdőjelezhetetlen. Stratégiai partnerség azt jelenti, hogy érték azonos két fél. Az a stratégiai partner. És több az azonos érdeke, mint az egymástól eltérő érdeke. Tehát értékazonosság és több a közös érdek, mint az eltérő érdek. Ebből már sok minden fakad. Nem lehet Oroszország stratégiai partnere Magyarországnak, hiszen nem értékazonos. Nem lehet Kína stratégiai partnere. És így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg minden következik ebből. Én azt gondolom, hogy Magyarország a történelmi során 90 óta először rendelkezik egy világos, korábbihoz képest sokkal kevesebb lavírozásra okot adó geopolitikai helyzet. 30 éve. Tehát itt nem kellene, hogy nekünk bármilyen problémánk adódjon abból, hogy hol vagyunk, hogy mit képviselünk. Leírok egy példát, 98-ban előkészítettük Stumpf István kínai útját, akkor a Fidelitas alapított egy diktatúra ellenes akciócsoportot, DAC, Rogán Antal volt ennek a vezetője, és ők próbálták megakadályozni, hogy mi Kínába menjünk. Én semmi mást nem gondoltam Kínáról, mint most. Az egy kommunista diktatúra, amelyik nem stratégiai partnerünk, amelyikkel nagyon kevés értékben osztozunk, de egy fontos állam, ahol az érdekeink nagyon sok tekintetben kapcsolódnak, és egy nagy hatalom, amelyikre oda kell figyelni, amelyikről információkkal kell rendelkeznünk, és amelyiket a magunk módján és erejével és eszközével befolyásolnunk kell, hogy a saját morzsányi szerepünk ebben a világban az megfelelően érvényesüljön. És végül is kimentünk Kínába. Tehát, hogyha egy államvezető érett felnőtt ember az értékeivel tisztában van, a nemzeti érdekeket világosan definiálja, akkor mitől kell félni? Akkor a barátainkkal szemben ugyanúgy megfogalmazhatunk kritikát, amikor jönnek az amerikaiak mondjuk üveggyöngyöket osztogatni nekünk. Csak mi az előfeltétel ennek, hogy ismerjük a világot? Tehát én azt láttam az elmúlt 30 évben, hogy a politikai vezetőink nem ismerik a világot. Rengeteg mindent olvastak, meg sok információjuk van, de az a felszívódás, érti? Ami ahhoz kell, hogy ön pontosan tudja, hogy amikor egy amerikaival beszél, aki a barátja, és ő hol próbál az a mi érdekünkkel szemben érvényesíteni valami olyan érdeket, amit mi nem akarunk, hogy érvényesüljön, én csak akkor tudok karakánul fellépni vele szemben, mint baráttal, mint szövetségesen, mint testvérrel egy szövetséges kapcsolatrendszerben, ha én ismerem őt, ha megbízom benne, és ha ő is megbízik bennem. Hogyha nem bízunk meg egymásban, akkor az egy egészen más történet. És az oroszokkal szemben, vagy bármilyen diktatúra, én azt érzékelem, ők értékelik azt, ha valaki karakán. Nem szeretik, hogy nem értünk velük egyet adott esetben, de legyünk karakán, szóval, legyünk kiszámíthatóak.
De úgy érzi, hogy Orbán túlzottan alájuk ment?
Én sokkal súlyosabbnak érzékelem a helyzetet, tehát egy fogottságot érzek Orbánék esetében, és még egyszer a bűnszervezet nyilván nem fog egy bűnszervezetet elutasító szövetséget szeretni, tehát ő a hasonló bűnszervezetekkel próbál kapcsolatot létesíteni. Én csak arra akartam utalni, hogy szerintem nem lenne ez olyan bonyolult Magyarország számára, hogy a nemzetközi porondon karakánul, én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy egy idealista reálpolitika, vagy egy értékvezérelt, pragmatikus reálpolitikát kell folytatni. Soha nem kompromittálom az értékeimet, de azon túlmenően a praktikus dolgokban rugalmas vagyok. Senki ne kérdőjelezhesse meg, hogy én tiszta kezű jogállamot képviselek, amelyik a nyugati szövetségi rendszernek a tagja, de ezen, mint ahogy egy családon belül is millió vita lehet, álljunk elébe a vitának, ne féljünk ezektől, és pontosan tudjuk azt, hogy kik azok, akik az ellenfeleink, vagy bennünket ellenségnek tekintő államok, ott törekedjünk a békére, a kölcsönös érdekek érvényesítésére, de ne csináljunk úgy, mintha értékazonos partnerek lennénk, ne mondjuk azt, hogy stratégiai partnerek vagyunk. Gyurcsány Ferenc ugyanígy kimondta, mert bevallotta később, hogy nem nagyon ismerte a világot. Nekünk Oroszország stratégiai partnerünk, nem stratégiai partnerünk. Szinte semmilyen értékben nem osztozunk.
Kerékbárci Szabolcsal beszélgettem a Szabad Európa podcastjában. Kerényi Györgyöt hallották.